Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt ül Karácsony Gergely, független országgyűlési képviselő, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meg kívást. Együtt PM Szövetség, Korszakváltók pártja, vagy valami harmadik, és mikor dől el?
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Ma Magyarországon pártot beegyezni nem egy egyszerű dolog. Ez azt gondolom, hogy erről mások is tudnának mesélni. A 4K is azt hiszem egy évig küzdött a bíróság, amire beegyezték. Jelenleg az a helyzet, hogy a Párbeszéd Magyarországért párt bejegyzése folyamatban van. Az Együtt 2014 pedig, ami egy másik önálló jogi személyiségű párt, bejegyzése pedig csak úgy volt sikeres, hogy ehhez formai értelemben nevet kellett változtatni, mert voltak olyan kedves barátaink, erős idézőjelben mondom a barátainkat, akik még tavaly novemberben Együtt 2014 néven pártot akartak bejegyezni, nem gondolom azt, hogy komoly politikai szándékkal, ezért meg kell várnunk, míg velük megegyezünk abban, hogy az Együtt 2014 tudja használni az eredeti nevét.
Még bekalózkodtak?
Hát,
vagy ez egyszerűen azt gondolom, jobban értenek az internet világához, meg a pártbejegyzéshez? Vagy mi lehetett nekem, milyenek a magyarázata?
Az a magyarázat, hogy az Együtt 2014, mint társadalmi mozgalom, vagy ha úgy tetszik, politikai formáció, valóban tavaly októberben bontott zászlót, de nem azzal a cél, hogy párt alakuljon. Tehát ez egy hosszabb folyamat volt, míg mire erre az elhatározásra jutottak, szerintem egyébként helyesen. De voltak olyanok, akik ebben valami politikai úgy érezték, hogy néhány morzsa leesik az asztalról, hogy ezt ők...
Tudták, hogy előbb-utóbb párt lesz belőle, és ha párt lesz belőle, akkor be kell jegyezni, és ha be kell jegyezni, akkor nekik már be legyen jegyezve, hogy ezt a
helyezkedik. Igen, én politikailag azt gondolom, hogy ez önmagát minősíti, nem szeretnék ezzel különösebben foglalkozni. A lényeg az, hogy az Együtt 2014 és a PM egy szövetségi megállapodás kötött, aminek értelmében közösen indulunk a választáson, közös politikai programmal és közös politikai fellépéssel. Az én beszélgetésem itt önnel is ennek a pártszövetségnek a politizálásának a jegyében tellik, és minden más megszólalásunkat tulajdonképpen egyeztetjük, de fenntartva a pártszövetséget alapító szervezetek önállósági igényét, alapvetően választási kampányban nyilván együtt fogunk dolgozni.
Az ugye már nem lesz formai kérdés, hogy a szavazó lapon milyen név szerepel, meg az se, hogy az embereknek nem árt, hogyha tudják, hogy mi az a szövetség, formáció, név, amire az X-et majd húzni kell. Ez mikor dől el egészen biztosan, véglegesen? Hogy mi lesz a szavazólapon?
Hogy mi lesz a szavazólapon, az akkor dől el, amikor azok a tárgyalások, amiket a szocialistákkal megkezdtünk, ezek a tárgyalások lezárulnak. Én azt remélem, hogy ez idén ősszel lesz, bár természetesen lehet, hogy több idő kell ahhoz, hogy jó megalapodást kössünk, hiszen az a célunk, hogy egy olyan választási szövetséget, együttműködést hozzunk létre, amely képes egyfelől megfelelni annak az igénynek, amit a választási rendszer kényszerít az ellenzéki pártokra, ugye a Fidesz által szabott választási rendszer, és éppen ezért ez konkrétan azt jelenti, hogy egy egyfordulós választási rendszerben az ellenzéknek már az első forduló előtt meg kell egyezni abban, hogy kik azok, akik az egyéni választókerületekben elindulnak a szövetség képviselőjeként. Illetve a másik dolog az, hogy egy olyan politikai programot, egy olyan politikai stratégiát alakítsunk ki, ami a jelenleg meglévő ellenzéki szavazókon túl be tudja vonzani azokat a szavazókat is, akik ugyan kormányváltást akarnak, de egyelőre az ellenzéki pártok politikáját nem tartották olyannak, ami miatt mondjuk egy közvéleménykutatásban azt kéne mondaniuk, hogy ezekre a pártokra szavaznának. Ez a bizonytalan szavazó réteg az, amit meg kell tudnunk szólítani, ezért azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos, hogy túl azon, hogy van egy házi feladatunk, hogy azt meg tudjuk lépni azt, hogy mindenhol csak egy jelölt indul az ellenzéki oldalon, az együttműködő ellenzéki pártok támogatásával, de egy olyan politikai stratégia is kell, ami ezen a matematikai képeten túl egy valós politikai alternatívát kínál ezeknek a szavazóknak.
Kellene, ha jól gondolom, valamiféle név is, ami, ha az emberek meghallják, akkor tudják, hogy mi az a formációra, amire szavaznak. Mert most mi beszélgetünk majdnem 6 perce azon, hogy fog ez kinézni. Nem hiszem, hogy a kampányban lesz ennyi idő ezt elmagyarázni.
Mindenki hát a kampányban nyilván, a kampányban nem lesz. Én azt gondolom, hogy most az ellenzéki oldalon két markáns politikai alternatíva van, olyan, aminek van érdemi támogatottsága. Az egyik a Magyar Szocialista Párt, a másik pedig az Együtt PM Szövetség. Én azt gondolom, hogy mind a két pártnak vannak komoly előnyei, amiket be tud vinni ebbe az együttműködésbe. De, és ezek szerencsére nem egyformák, tehát mi talán másban vagyunk jobbak, mint a szocialisták. Például abban, hogy újak vagyunk, és most el kell önök magyarázom, hogy hogyan is néz ki jelenleg ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy azért az egy fontos dolog, hogy amikor névről beszélünk, akkor nem csak pártok, hanem húzó nevek is az, amik szóba jönnek. És az egyik kérdés, amit a tárgyalóasztalnál még meg kell tudnunk, ami meg kell tudnunk állapodni, ilyen szempontból nem túl kevés, hanem túl sok név van, ha úgy tetszik, bár ez természetesen helyes, hogy így van, hogy van verseny, de meg kell neveznünk az ellenzék miniszterelnök jelöltjét ahhoz, hogy a választási együttműködés ne csak arra szorítkozzon, hogy minden választókerületben egy jelölt van, hanem arra is, hogy egy közös politikai program és egy közös miniszterelnök jelölt megé tudjanak ezek a pártok felsorakozni. Ez is a tárgyalóasztalon van, mint téma, ebben is meg kell tudnunk állapodni.
De ebben az eddigi tárgyalásokon meddig jutottak? Ugye két lehetőség van, vagy Mesterházi Attila, vagy Bajnai Gordon. Harmadik fölmerült?
A tárgyalóasztalnál nem merült föl, nyilván logikailag ez is egy létező opció, bár ezt a kérdést nem nyitottuk ki, tehát ilyen típusú javaslattal egyik tárgyalópartner sem érkezett. Amiben eddig megállapodtunk, azaz a menetrend, hogy hogyan akarunk egy ütőképes alternatívát felállítani az ellenzéki oldalon. A menetrend a következő féleképpen néz ki. Először megállapodunk a programban. Utána megállapodunk az egyéni jelöltekben, utána megállapodunk a politikai stratégiában, hiszen azért ne felejtsük el, hogy egy program és egy miniszterelnök jelölt önmagában még nem választás, tehát mi az az üzenet, amivel ki akarunk lépni a választók elé közösen, és ki az a személy, aki ezt a legjobban tudja képviselni, tehát itt lenne vége a folyamatnak. Azt tudom erre mondani, hogy a megállapodásnak megfelelően haladunk, hiszen az első nagy tárgyalási fordulóban megállapodtunk a menetrendről, és legutóbb, ugye múlt héten volt a tárgyalásnak a második lépése, ahol meg tudtunk állapodni a közös programban, tehát van egy olyan elsősorban alapelveket, de azért konkrét vállalásokat is tartalmazó program, amiben a két párt, illetve a pártszövetség egyet tudott érteni. Szerintem ez egy elég fontos előrelépés. Én azt gondolom, hogy ez egy progresszív és a mai magyar társadalmi problémákra reagáló és érdemi választható program, és meg tudtunk abban is állapodni, hogy mik az egyéni jelöltállításnak a feltételei, és el is kezdtük a tárgyalásokat ennek érdekében, és azt vállaltuk, hogy augusztus végéig ezeket a tárgyalásokat lefolytatjuk, és egy olyan helyzetbe hozzuk a párttestületeket, hogy egy jó előkészített döntésre tudjanak aztán igent mondani. Tehát magyarán tartjuk a menetrendet, ugyanakkor nagyon fontos szerintem, hogy az elvek felől haladjunk a személykérdések felé. És ebben a helyes sorrendben a tárgyalási folyamat vége felé nyílik ki a miniszterelnök jelölti kérdés, ami természetesen nagyon sokakat foglalkoztat. Nyilván nekem is van erről egy véleményem, és nyilván tudunk erről is beszélni, de azt gondolom, hogy akkor nyílik ki ez a kérdés érdemben, hogyha abban is világosan tudunk egymással beszélgetni, és azonos véleményre jutni, hogy mi is az a politikai üzenet, amihez keressük a főszereplőt. Hogy mi az a politikai üzenet, amiről azt gondoljuk, hogy azoknak is választ ad, politikai alternatívát ad, akik jelenleg nem az ellenzéki pártokat támogatják, azoknak is ad valamilyen garanciát, akik formányváltást akarnak, de nem feltétlenül akarják visszapörgetni az időkerekét 2010-ig, hanem a magyar baloldalt is szeretnék egy megújult politikával támogatni.
Akkor menjünk szépen sorban, ahogyan ez megvan írva. Miből lesz a kormányprogram, ha megállapodtak a két párt programjának közös halmazában? Ez lesz a kormányprogram?
Én azt gondolom, hogy azzal körülbelül, hát sűrű sorokkal szedett 7-8 oldalas dokumentum, amit elfogadott a tárgyaló delegáció múlt héten, az egy kiinduló pontja lehet a kormányprogramnak. Ebben benne vannak a legfontosabb vállalásaink, és azt gondolom, hogy ez egy olyan program, ami kiinduló pontja lehet a későbbi választási programnak, és nyilván mi úgy szeretnénk kormányozni, hogy azzal ahhoz a kormányprogramon kérjünk támogatást, amit tényleg komolyan gondolunk. Tehát nem gondoljuk azt, hogy a választási program és a kormányprogram az két dolog, ugye egy klasszikust idézek még 1998-ról. Ebben a programban érdemes talán végigvenni, hogy mik a legfontosabb célkütőzéseink. Én azt gondolom, hogy Magyarországon három nagy problémára kell választ adnunk. Az egyik probléma az a magyar demokrácia állapota, azok a közjogi kérdések, amelyeket mindenképpen meg kell próbálunk rendezni. A második elem...
Megálltunk itt egy pillanatra?
Igen.
Látják, hogy a tömegek a közjogi kérdések rendezése iránt érdeklődnének a rezsicsökkentés napi sárga csekken megjelenő kérdései helyett? Szóval életszagú programot írtak?
Én azt gondolom, hogy pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy amíg nyomor van, addig nincs demokrácia. Tehát pontosan tudjuk azt, hogy az emberek hétköznapi megélhetései nyilván sokkal inkább arra készíteti őket, hogy ezekre a kérdésekre kérnek választ, miből lesz munka és miből lesz kenyér. Én ezt tudom, ezzel együtt is azt gondolom, hogy ezt, ha őszintén akarunk beszélni, és akarunk ahhoz a programhoz kérünk támogatást, amit meg akarunk csinálni, akkor azt gondolom, hogy igenis az egy kötelező kör, hogy elmondjuk, hogy Magyarországon milyen állapotban van a magyar közjogi rendszer, és hogy itt nekünk igenis kell mandátumot kérnünk arra, hogy ezt a dolgot helyre tegyük, de a programunk 95%-ban nem ezekről a kérdésekről szól. Van egy másik kérdés, ami átvezet a két csomag között, de azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, ez pedig a korrupciónak a kérdése. Tehát amíg Magyarországon nincs a politikának becsülete, addig nem lehet megváltoztatni azokat a rossz gyakorlatokat, amik miatt a magyar társadalom elfordult a politikától, és azt gondolom, hogy a korrupció az olyan mértékben erodálta a politika erkölcsi hitelét, és olyan mértékben gondolják azt az emberek, hogy a politika nem róluk szól, hanem a politikusokról, méghozzá a politikusok zsebének a megtöméséről, hogy ebben nekünk érdemi választ kell adnunk, méghozzá egy olyan választ, ami azért világossá teszi, hogy pontosan látjuk azt, hogy a magyar korrupció 2010 előtt is hát itt volt velünk, Mikszáth óta itt van velünk, tehát ebben nem különböző kormányokat akarok most megcímkézni ezzel a dologgal. Azt kétségtelen, hogy 2010 után egy másik minőség alakult ki a korrupciónak. Ezt nem mi mondjuk, ezt mondja minden antikorrupciós szervezet, a Transparency International, és arról beszélt, hogy a korrupció maga a kormányzás alapelvévé vált. Nyilván lehetne hozni itt a trafikügyet, lehetne hozni a földügyeket, a közbeszerzés, nagyon sok minden mást. Ma a magyar államot szétrágja a korrupció, és ezzel nekünk érdemi választ kell adnunk. Ez is szerepel ebben a programban.
Miből gondolják, hogy erre jobb érdemi választ tudnak adni, mint bármelyik politikai erő, amelyik mindegyik a korrupció elleni fellépést hangsúlyozza? Úton útféle.
Nézd, azt gondolom, hogy én személy szerint is az elmúlt időszakban elég sokat beszéltem a korrupció elleni küzdelem fontosságáról. És azt is kell mondjam, hogy ha Bajnai kormány viszonylag rövid időszakát megnézzük, akkor lehetett látni, hogy nagyon fontos antikorrupciós intézkedéseket egyébként akkor fogadtak el. Ezeknek egy része akkor nem ment át egyébként a parlamenten. Tulajdonképpen az az élő korrupciós program, amit most bemutattunk kb. 2 hónappal ezelőtt, ez tulajdonképpen azon az úton menne tovább, amit a Bajnai kormány még 2009-ben elkezdett. És azt gondolom, hogy van néhány olyan vállalás ebben a programban, ami ha nem is egy ilyen csettintésre szünteti meg a korrupciót, de nagyon sok problémát megoldana. Hagy emeljek ki ezzel között egy nagyon kézzelfogható dolgot. Mi azt mondjuk, és ezt a szocialisták elfogadták, tehát ez bekerült a közös programunkba, hogy minden állami szerződés csak akkor lépjen hatályba. Legyen az állami szerv, minisztérium, önkormányzat, állami tulajdonú vállalat. Hogyha az azonnal kikerül egy központi, jól kereshető, mindenki által teljes, jól követhető internetes adatbázisba.
Államnak nincs üzleti titka?
Nincs. Ha valaki az állammal üzletel, akkor ne jöjjön az, hogy üzleti titok, mert ott az adófizető pénzéről van szó. Itt nincs kecmec. Tehát én azt gondolom, hogy az átláthatóság, ami az elmúlt időszakban sajnos sokat csorgult, hiszen láttuk legutóbb épp a trafikügyek kapcsán változtattak az információszabadságról szóló törvényről, és az ezzel járó nyilvánosság az egyik legfontosabb garancia hosszabb távon a korrupció ellen. Nem állítom, hogy minden problémát megold, de mondjuk ez egy olyan konkrét vállalás, amit mi megtettünk, és azt gondolom, hogy bárki bízhat abban, hogyha tényleg kormánytöbbséghez jut ez a két párt, illetve a pártszövetség, akkor az egyik első dolog lesz, amit meg fogunk lépni.
Megállhatunk itt is egy pillanatra? Miből gondolják azt, hogy ezt a társadalom igényli? Amikor hozzászoktunk ahhoz, hogy a szakszervezeti üdülőben bombont viszünk a konyhás néninek, hogyha azt akarjuk, hogy jó legyen a reggeli, az orvosnak pénzt adunk, hogyha azt akarjuk, hogy olyan elbánásban részesüljünk, amiben kellene. Magyarán korrumpálunk minden nap, akit csak lehet.
Ez egy jogos kérdésfeltevés, ugyanakkor én azt gondolom, hogy az, hogy a magyar társadalom ennyire nem szabálykövető, én nem nevezném ezt korrupciónak, hogy a maga Kádár rendszer is arra tanított mindannyiunkat, és aztán a rendszerváltás utáni évtizedek is, hogy mi is próbáljuk meg valahogy túlélni azt, amit egyébként máshogy viszonylag nehéz lenne, és az, hogy a magyar társadalom mennyire megengedő mondjuk az adó elkerüléssel szemben, vagy a hálap, tehát egy csomó olyan informális dolog van, a szürke zónában utazunk mindannyian. De azt gondolom, hogy egyszerűen összehasonlíthatatlan az a felelősség, ami a politikán, a politikusokon és az állam működésén van, mint az, ami egy hétköznapi állampolgáron. Tehát nem úgy, amikor a legfőbb ügyész mondjuk egy hangfelvétel alapján, ami teljes mértékben egyértelműen bizonyítja, hogy voltak olyanok, akik a politikai befolyásukat próbáltak felhasználni egy koncesziós eljárásban, lásd a szegedi trafikügy. És nem azt az embert hallgatják ki, aki ott osztogatja a trafikokat, hanem azt az embert, aki ezt rögzíti, és akiben volt annyi becsület, hogy a saját pártjával szembe menje, ezt az ügyet kiborítsa, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz példát ad a politika az embereknek. És én, mint politikus, azt gondolom, hogy nekünk százszor tisztességesebbnek kell lennünk, mint bármelyik állampolgár. És nem lehet arra hivatkozni, hogy vannak emberek, akik nem vesznek, nem lyukasztják egyet a villamoson. Ez nem ér. Nekünk éppen azért, mert a magyar társadalom szenved a korrupciótól, és szenved attól a rossz tradíciótól, hogy mindenki megpróbálja a játékszabályokat kikerülve érvényesíteni az érdekeit, éppen azért, mert ebben a kultúrában egyszerűen az ország tönkre megy, nekünk érdemi, hathatós és nagyon világos példával kell előjárnunk, nekünk politikusoknak igenis sokkal tisztességesebbnek kéne lenni, mint az átlagpolgár, miközben most ennek a fordítottja van, ez a helyzet nem mehet tovább.
Demokrácia első, korrupció második. Mi lesz a harmadik?
A harmadik, és nyilván ez a legfontosabb, vagy ha úgy tetszik, a harmadik és a negyedik pont a gazdaság és a társadalompolitika kérdése. Ugye a magyar gazdaság egy nagyon rossz állapotban van, miközben a kormány hát harcot hirdetett a munkanélküliséggel, harcot hirdetett az államadósság ellen, és még ki tudja mi ellen, valójában ezeket a harcokat is elvesztette, miközben a magyar gazdaság tulajdonképpen megtorpant, nincsenek beruházások, nincsenek érdemi új munkahelyek a munkaerőpiacon, hiszen gyakorlatilag csak a közmunka van. Ráadásul azt a fajta elszegényedést, amit az kormány intézkedései okoztak, nagyon sokszor azzal próbálták megmagyarázni, hogy majd ettől beindul a gazdaság. Behozták az egykulcsos adót, és akkor azt mondták, hogy az majd milyen jól fel fogja pörgetni a gazdaságot, pedig valójában egyszerűen az van, hogy növelték a szegények adóját, és csökkentették a gazdagokét. Én azt gondolom, hogy ma a magyar társadalom túlnyomó többsége teljes joggal várja el az ellenzéki pártoktól, és egyébként a Fidesztől is, hiszen a Fidesz szavazók többsége is azt gondolja, hogy igenis egy progresszív adórendszert kell kialakítani.
De biztosak, hogy ezt az emberek elvárják? Van a kezükben mérés, hogy van olyan ember Magyarországon, aki azt mondja, hogy több adót szeretnék fizetni?
Egyrészt van ilyen ember, én például ezek közé tartozom, megmondom őszintén, az ilyen jövedelmem az egykulcsos adó bevezetésétől nőtt, és én nem vagyok erre büszke, és egyébként föl is ajánlottuk annak idején az LMP volt meg jelenlegi képviselő is ezt a növekvényüket. Tehát én azt gondolom, hogy van ilyen, de mi egy olyan adótáblát szeretnénk összerakni, miben a magyar lakosság 80%-a jól jár. Tehát, és attól a 20%-tól sem azt várjuk, hogy belegebedjen az adóba, hiszen nem szeretnénk egy nagyon-nagyon szélesen nyitni az adótáblát, de azt gondoljuk, hogy azok az emberek, akik a felső jövedelmi ötödbe tartoznak, azoknak el lehet mondani azt, hogy egyszerűen nem várhatjuk el az alacsony keresetű, aktív kereső dolgozóktól, hogy ők finanszírozzák meg azt, hogy a felső 20% jobban keres. Jelenleg ez történik.
De ebből meg fog élni az ország a felső jövedelmi szintbe tartozó emberek közül, nyilván azoktól vonható, hogy magasabb kulcsolvadó, akiknek munkabér jellegű jövedelmük van, akiknek nem ilyen van, azoknak van elég felkészültségük ahhoz, hogy ezt elköltségeljék.
Nyilván azért nem lehet nagyon radikálisan megadóztatni a felső jövedelműeket, mert akkor meg fogják találni a más útját annak, hogy másféleképpen fogják szedni a jövedelmüket. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Azt a kérdést tesszük föl, hogy mi egy olyan világot tartunk-e igazságosnak, ahol mindenki ugyanolyan arányban járul hozzá a közterhekhez, független attól, hogy egyébként, hogy mennyire szerencsés és milyen magas jövedelmű, vagy azt gondoljuk, hogy a társadalmi szolidaritás megköveteli tőlünk azt, hogy azok, akik jobban keresnek, egy picit többet adózzanak, és azok, akik kevesebbet, azokat hagyjuk levegőhöz jutni. Itt azért havi 10.000 forintról van szó, tehát az az adórendszer, amit a Fidesz bevezetett, ez az egykulcsos adó, ez az átlagnál alacsonyabb keresetőek esetében 8-10.000 forint adó növelést jelentett, és ez bizony azt is jelenti, hogy ezeknek a társadalmi csoportoknak a fogyasztása is jelentős mértékben visszaesett, tehát egyszerűen gazdaságilag sem észszerű az egykulcsos adó, tehát hogyha egy elemet kell kiemelnünk ebből a programból, de nyilván nagyon sok eleme van, akkor azt gondolom, hogy a progresszív adózáshoz való visszatérés az lenne a helyes út, ezt várja el a magyar lakosság 80%-ra.
Kulcsok? Mikor lesznek nyilvánosok?
Nézzel, nyilván az, hogy pontosan milyen adókulcsokkal tudunk dolgozni, ez nagyon sok mindenben, nagyon sok kérdés kinyit. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk most abban a helyzetben, hogy adókulcsokkal dobálózunk, mert egyszerűen nem látjuk azt, hogy milyen a költségvetés helyzete. Én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk például a bajnai kormány által 2009-ben elfogadott adó tábla az egy kiinduló pont lehet. Ugye ott gyakorlatilag az adó jóváírással, illetve egy felső kulccsal ment ez a rendszer. Lehet, hogy itt bizonyos esetben magasabb kulcsokat is lehet. Én azt gondolom, hogy ez az elv, ezt kimondtuk. A részes számításokat szerintem akkor lehet elvégezni, a pontosan ismerjük a számokat. Én nem gondolom azt, hogy most ennél előrébb tudunk jutni. Lehet, hogy a választási kampányban lesznek majd még konkrét adókulcsok, de ezt az elvet mindenképpen követni fogunk.
És ebben a szocialisták is benne vannak, tehát ők is egy progresszív adórendszert akarnak.
Ebben nem volt közöttünk vita. Azt kell mondjam egyébként, hogy azon a tárgyaláson, amin én ott voltam, hiszen nyilván szakértői szinten volt az egyeztetés a kérdésekről, amelyekben én nem vettem részt, amikor a nagy tárgyaló delegációk között nem nagyon volt vita, érdemi, mély, igazi érdemi vita a bizonyos kérdésekről. Voltak olyan kérdések, ahol a bizonyos célokhoz szükséges eszközökben volt közöttünk vita, de nem gondolom azt, hogy például az egy kulcsos adó felszámolása kérdésében nincsen vita közöttünk, mint hogy például nem volt vita mondjuk az oktatás kérdésében, vagy a felsőoktatás kérdésében, nem volt vita abban, hogy Magyarországon érdemi lépéseket kell tenni a mély szegénység felszámolás érdekében, nem volt vita arról sem, hogy a rezsicsökkentésnek az a formája, amit jelenleg látunk, az hosszú távon nem fenntartható, és egy igazságosabb, és egy hosszú távon gazdasági és környezetvédelmi szempontból is fenntarthatóbb rezsicsökkentésre van szükség. Nem arról van szó, tehát a rezsicsökkentés el szeretnénk törölni.
Tehát nem arról van szó, hogyha megnyerik, akkor visszavonják.
Nem. Arról van szó, hogy újra kell gondolni. Összességében én azt gondolom, hogy ha az ellenzék megnyeri a választást, akkor biztosan nem fog a lakosság rezsi terhei összességében nem fognak növekedni, de azon érdemes elgondolkodni, hogy például a nagyon magas keresetűek, vagy a nagyon sok energiát használóknak a rezsiszámláját miért támogassuk ugyanolyan mértékben, mint az alacsony keresetűekét, vagy azon el kell gondolkodnunk, hogy Európa legrosszabb energiahatékonyságit mutató országában, mint amilyen Magyarország, ahol a legtöbb energia megy ki az ablak és a fal közötti résen, ahol a középületek a legrosszabbul szigeteltek, és ahol egyébként ráadásul éppen az építőipar van válságban, és éppen az építőiparban kellene az alacsony iskolai végzettségűeknek, a munkaerőpiacról kiszorultaknak munkahelyeket teremteni, akkor miért úgy csökkentjük a rezsit, hogy dotáljuk végső soron mégiscsak ez egyfajta dotáció mondjuk az orosz gázból a való fűtést, hanem azt csinálnánk, hogy hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy jobban tudjanak takarékoskodni az energiával. Tehát azt gondolom, hogy vannak ennél sokkal jobb és gazdasági és közveti szempontból is kifizetődő módjai annak, hogy csökkentsük az emberek, a magyar lakosságnak az energiára fordított kiadásait. Ebben nincs vita közöttünk. Én azt gondolom, hogy az a rendszer, amit a Fidesz bevezetett, hogy ez mennyire nem fog működni, az leginkább abban látszik, hogy azok a törvények, amiket ennek érdekében hoztak a parlamentben, ezeknek a többsége 2014 őszéig hatályos. A Fidesz is pontosan tudja, hogy így ezzel a típusú voluntarista akarnok politikával hosszú távon ezt a nagyon bonyolult és valóban nagyon fontos kérdést nem lehet megoldani. Ez is benne van ebben a közös programban.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Karácsony Gergely független országgyűlési képviselő, az Együtt PM képviselője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.